Megnyílnak a legendás, vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Jó napot kívánok! Egy bronzkori település, amelynek évről évre bukkannak fel újabb részletei. Persze vannak olyanok, amelyek feladják a leckét a kutatóknak. Száz Halombatta határában járunk a műsor első perceiben.
Valóban úgy néz ki, mintha tűzhely lenne, valóban úgy néz ki, mintha ház lenne, ez is, az is, vagy ez sem, az sem. Minden esetre annyit tudunk róla mondani, hogy egy nagyon furcsa, egyedi, önálló konstrukcióval állunk szembe, amit még nem tudunk, még az értelmezés folyamatában és a kibontás folyamatában vagyunk, de nagyon izgalmas számunkra is, nagyon-nagyon izgalmas, hogy mi lesz ebből.
Ezután a Mohácsi csata kutatásáról hallhatnak. 3 év múlva itt az 500. évforduló, s végre kellő finanszírozással folyhat a tudományos munka.
Támogatást kapott a Janus Manius Múzeumnak a csatatérkutató programja is. 250 millió forintot kaptunk, 3 évre elosztva. Az idei évben 50 milliót, és utána 100-100 milliót a 2 következő évre. És hát ez a program tulajdonképpen folytatásra lesz az eddigi munkánknak. Ugye, már 2009 óta kutatjuk a csatateret, és ugyan 16-ban vált mondjuk igazi csatatérkutató projekté a fémkeresősök bevonásával. Tehát ezt az irányt szeretném folytatni, és azt gondolom, hogy ezzel a támogatással bővel meg fogjuk tudni oldani a feladatot.
Szó lesz arról is, lehetséges-e, hogy a csata nagy része ma Horvátországhoz tartozó területen folyt.
Egyelőre negatív ilyen szempontból horvát oldal, de azért még vannak területeket, át kell néznünk. Szóval azt nem tudom, ez akkor egy diplomáciai kérdés lenne, hogyha mondjuk horvát területen volt a csata nagyobb része, hogy akkor az a megemlékezés pontosan hogy érinti. Gondolom akkor a horvát felett azt jobban be kellene vonni valamilyen formában, már csak technikai okból is.
Végül Esztergomba indulunk. A Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Vármúzeumban újfajta módon mutatnák be az épület együttes történetét és jelentőségét.
Meg kell nézzük, hogy más múzeumokban is megkezdik a látogatót, hogy 1 órája van, 2 órája van a vár megismerésére, hogy mi az a rövidebb vagy középhosszú útvonal, ahol a fő súlypontokat, a fő mondani valókat elmondhatjuk a látogatónak. Tehát, hogy amikor elmegy innen, azért mégiscsak maradjon meg benne az, hogy milyen csodálatos építkezések voltak itt harmadik Béla idejében, mi ez a fehér torony, az az egész szerkezet, ahol egyébként a stúdióló van, de más helyiségek is vannak. Most a tervek igazából arról szólnak, járjuk be kollégákkal folyamatosan a várat, hogy ezt a rövid bejárási útvonalat hogyan tudjuk felépíteni a látogató számára.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Száz Halombatta határában az ásatást kezdetektől fogva vezető Vice Magdolna régésszel beszélgettem.
Százhalombattán, a százhalombattai bronzkori földváron állunk, nem messze a város központból, a Duna magas partján van egy csodálatos helyszínen, egy bronzkori lelőhely, amit Krisztus előtt 2000-ben megalapítottak, erődítettek, és itt éltek 8-900 évig folyamatosan. Itt állunk most.
Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk már erről a feltárásról. Ugye tulajdonképpen ez Magyarország legrégebben fennálló, folyamatosan használt ásatási szelvénye, hiszen ez a 25. évad. Itt állunk a szélén, hát impozáns mélységben vannak. Mennyi ez? 4 métert meghaladja már?
Nem, még nem, de 4 méter környékén vagyunk, igen, valóban.
Ebben az ásatási szezonban körülbelül mennyit haladtak? Ilyenkor egyáltalán centiben mérik a munkát, vagy vödörben mérik, hiszen amit elbontanak, azt rögtön viszik és szitálják.
Igen, hát tulajdonképpen vödörben mérjük, kezetektől fogva mérjük, hogy mennyit haladunk, és valóban vödrönként szoktunk, de azért a régészek klasszikusan inkább centiméterben. Tehát mi is úgy vagyunk, egy évben változó, mondjuk úgy, hogy 15 és 30 centiméter között tudunk lefelé haladni, annyit tudunk régész szakszóval mondva elbontani a rétegből és lejjebb haladni. Az, hogy mitől változik, ez részben a jelenlévő diákoknak a számától, illetve nagyon sokszor magától, az objektum számtól függ, hogy milyen gyorsan tudunk haladni lefelé.
Most pillanatnyilag annyi diák van itt, hogyha mi lemennénk, akkor kettőnek fel kellene jönnie, mert mint egy zsúfolt úszómedence körülbelül azt a képet nyújtja a feltárás. És ahogy látom, azért a feltárás mélysége sem egyforma, hiszen vannak sokkal mélyebb gödrök.
Igen, hát ez, amit mondtam, hogy ugye az objektumok, tehát amiket mi találunk, azok meghatározzák, hogy mi milyen mélységre megyünk. Tehát ugye ennek a feltárásnak nagyon fontos része az, hogy a lelőhely diktálja, hogy mit bontunk és milyen tempóban. Tehát valóban a mély gödröket, ha megtaláljuk, akkor azokat ki kell bontani, körülötte akkor addig mást nem mélyíthetünk le, de ugyanígy, hogyha esetleg találunk egy házat, vagy egy házpadló darabot, akkor ott lelassul a munka, mert akkor még jobban, óvatosabban odafigyelünk. Ezért vannak ezek a szintkülönbségek, és néha most éppen, miután az ásatás közepén tartunk, látszik, hogy vannak olyan területek, ahonnan már elbontottunk, de még a következő, mondjuk így négyzet, vár arra, hogy elbontsuk és lejussunk ugyanarra a szintre.
Az egyik ilyen viszonylag magasan fenntartott rész, az itt van éppen a lépcső mellett, ahogy így felülről belenézek, itt ilyen átégett felületeket látok. Mi volt ez, tűzhely vagy ház?
Egyik sem. Mondjuk így, hogy a mi jelenlegi véleményünk, azt nem mondhatom, hogy tudomány jelenlegi állása, mert a tudománynak nincs erről állásfoglalása, hiszen ilyen objektumot még nem tártunk fel Kárpát-medencében. Senki ilyet még nem látott, tehát nem tudjuk megmagyarázni. Valóban úgy néz ki, mintha tűzhely lenne, valóban úgy néz ki, mintha ház lenne. Ez is, az is, vagy ez sem, az sem. Minden esetre annyit tudunk róla mondani, hogy egy nagyon furcsa, egyedi, önálló konstrukcióval állunk szembe, amit még nem tudunk, még az értelmezés folyamatában és a kibontás folyamatában vagyunk, de nagyon izgalmas számunkra is, nagyon-nagyon izgalmas, hogy mi lesz ebből. A TEL településen, ahol mi vagyunk, ugye azért vagyunk ilyen mélyen, egyik legjellemzőbb tulajdonsága az ásatás szempontjából, hogy mindenről csak miután már teljesen elástuk, akkor derül ki, és akkor fogja tudni a régész megmondani, hogy mi volt ez tulajdonképpen. És ugye ezt még nem bontottuk el teljesen, úgyhogy ezért sem tudunk konkrét választ adni.
Ez az objektum egyébként a település élettartamának melyik korszakára keltezhető? Évszázadot lehet tudni?
Hát mondjuk úgy, hogy körülbelül 2000 Krisztus előtt 2000 környéki, mondjuk 100 évet tehetünk hozzá, vagy vehetünk el, tehát mondjuk úgy, hogy Krisztus előtt 1900-tól 2050 közötti időszakban lehetett valamikor, hiszen a településnek az életében ennél a horizontnál tartunk most.
Akkor az is lehet, hogy a település valójában idősebb ennél, tehát akár 500 évvel is?
Igen, nagyon reméljük. Tudjuk, hogy még egy méter van hátra a településből, tehát a legelső megtelepülők, nem tudjuk pontosan mikor, de Krisztus előtt 2006 és 2002 között telepedtek itt le. Azt mi még nem tudjuk mikor, mert még nem értünk oda le. Amint leérünk oda és meglesznek a C14-es adataink, akkor jobban fogjuk tudni, de ennyit nagyjából már tudunk. Tehát valóban ez még egy 4-500 éves lehet, még lefelé, visszafelé időben.
Ugye tulajdonképpen teljes egészében feldolgozzák a földet, amit kihordanak ebből a hatalmas nagy ásatási szelvényből. Mennyire le lett gazdag ez a feltárás? Egyáltalán mennyire le lett gazdag az őskor?
Nagyon, nagyon. Tényleg, tehát mi Magyarországon nem is tudjuk, hogy mennyire el vagyunk kényeztetve. Igazándiból én onnan tudom értékelni, hogy mi mennyire elkényeztetettek vagyunk a gazdagság. Tehát, hogy a darab számra is, és a szépségben, és a mennyiségben, és minőségben, az onnan tudom igazán jól leszűrni, hogy itt nálunk ugye Angliából, Hollandiából, Ausztriából és világ egyéb részeiről is, Ausztráliából, meg Svédországból is vannak itt egyetemi hallgatók, diákok és fiatal régészek, és bárhonnan jöttek, mindannyian, mindenhonnan el vannak ájulva, hogy úristen, itt ennyi anyag van, úristen, itt amikor egy picit megmozdítom a spaknit, és már jönnek ki a leletek, úgyhogy mi azt kell mondanom, nem is tudjuk, milyen jó dolgunk van, duskálunk az anyagban. Magyarországon nagyon gazdag az őskor leletanyagban, igen.
Nagyon impozáns itt előttünk ez a hatalmas nagy ásatási szelvény, de ahogy szétnézünk itt ebben az egykori földvárban, ez legfeljebb néhány százaléka lehet a teljes területnek. Nem gondolkodnak azon, hogy kibővítsék ezt a feltárást? Mondjuk ezen is 25 éve dolgoznak.
Hát igen, csak ez az egy problémája van, de hogy nem, egy régész mindig szeretne minél nagyobb felületet, hiszen ugye pont egyéb kollégáknak a nagy felületű feltárásai megmutatják, hogy mennyivel több információt és tudást tudunk nyerni nagy felülettől, de itt ugye az a visszafogó erő, hogy így mondjam, de persze boldogan nyitnánk, hogyha meg lenne hozzá az emberanyag támogatás, hogy mi minden földet külön átrostálunk, minden egyes földet, amit kihozunk a szelvényből, átrostálunk, megnézzük nagyon aprólékosan, tehát kell nekünk úgy a jövőre is gondolni, hogy ennek a feldolgozása mennyi időt és energiát és szakembert fog igénybe venni, úgyhogy nem végtelenítjük. De hát persze ugyanakkor nyugodtan lehet egyszer egy olyan döntés, hogy nyugodtan folytassuk és bővítsük, de valóban visszatérve ez a területnek, ezreléke tulajdonképpen ez a 20 méter x 20 méteres szelvény, a teljes egykori falunak csak egy ezreléke, de mi reménykedünk abban, hogy ebből is egy olyan pici kis ablakot tudtunk nyitni, amiből talán azért sok mindennek fogunk tudni mondani a település életéről.
Pillanatnyilag itt állunk tulajdonképpen a magaspartnak a szélén, tehát ez valójában a településnek a széle lehetett. Ezek milyen települések voltak? Elszórtan voltak a házak, vagy pedig volt valamilyen centrális jellegük, és akkor valahol itt a területen befelé a fák irányába leletsűrűsödésnek kéne lennie?
Igen, nagyon jól látjuk, hogy milyen sűrűn laktak és helyezkedtek el itt a házak. Érdekessége az, hogy kiderült számunkra, hogy az egykori településnek a szerkezete és a hálózata változik idővel. Tehát ez a terület nem biztos, hogy a széle volt a településnek. Volt olyan korszak, amikor azt nem mondom, hogy pont a közepe vagy a központja, de közel volt a központhoz, vagy mondjuk így a lakóterülethez, akkor van egy olyan fázis, amikor inkább ipari tevékenységnek a nyomait találjuk, amit tényleg inkább esetleg egy-egy faluhoz szélihez tették, de azért annyit szeretnék erről a lelőhelyről mondani, hogy most úgy tűnik, hogy a szélén vagyunk, de az az igazság, hogy ezt minden irányban ez a terület sokkal nagyobb volt, tehát hogyha így meghosszabbítjuk minden irányba, ahonnan egyik oldalról a Duna, a másik oldalon 18. századi szöllő ültetés vitte el ebből a faluból, a bronzkori faluból, 19. században pedig egy téglagyár vitte el, tehát ez a tulajdonképpen, amit mi most látunk, ez körülbelül egyharmad annak, ami volt eredetileg, és ha minden irányba meghosszabbítjuk, akkor a mi szervényünk már nem is annyira a szélén van az egykori településnek, és a belső szerkezet is ezt mutatja, hogy egy élettér közepén voltunk.
Ezek szerint akkor itt ez a leszakadás, amit most látunk, későbbi, tehát a bronzkorban nem itt ért véget a plató?
Igen, pontosan, ez így van. A bronzkorban a plató, azt kell mondanom, hogy észak, kelet és déli irányban, minden irányban sokkal nagyobb volt. Egyetlen egy fix dolog van, hogyha valaki idejön, az a nyugati oldal, mert ott mi úgy érezzük, az eddigi egyéb vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a nyugati oldalon a mai bejárattal, ma az autókkal be tudunk jönni és fel tudunk jönni a lelőhelyre, az a bronzkori bejáratnak tűnik számunkra is. Tehát, hogy az biztos, hogy ott volt az a bronzkori bejárat.
Ugye azt még nem tudják, hogy egészen pontosan hogyan alapították ezt a falut, hogyan népesült be, de azt gondolom, hogy rögtön az elején megtudták, hogy hogyan hagyták el. A bronzkor után semmire nem használták ezt a területet, tehát abszolút bolygatatlan maradt?
Nem, természetesen, ugye ez mutatja, én ezért szeretek nagyon az őskorral foglalkozni, mert mindig kiderül számunkra 21. századi emberek számára, hogy mennyire tisztában voltak, és mennyire tudatosak voltak már az őskorban is az emberek és a közösségek. Ez egy stratégiailag és minden szempontból egy nagyon jó pont, vagy egy nagyon jó helyszín, és ezt a későbbiek is tudták, hiszen itt megtelepedtek a kelták, de a kelták előtt még a bronzkor után, a késő bronzkor, koravaskori népesség, akiket ugye hastott kultúrának nevezünk, de még római őrtorony is van ugyanezen a helyszínen. Tehát azt kell mondanom, hogy ezt a helyszínt többször is, későbbiek során is megfigyelőnek, ugye mint a római korban katonai stratégiai pontként használták, ez egy kelta oppidum része tulajdonképpen, mi ugye a bronzkorra koncentrálunk, de azért szászalombattai földvárnak van egy komoly vaskori része, aminek a legnagyobb kiterjedése és kiteljesedése az a kelták ideje alatt történt. Tehát a későbbi korok emberei is felismerték, hogy ez egy nagyon jó stratégiai pont, úgyhogy ők ide telepedtek, igen.
Viszont ők annyira nem ástak le, hogy ezeket a rétegeket bármilyen módon megbolygatták volna?
Igen, szerencsére ezeknek a kultúráknak az építkezési szokása nem kívánt meg nagyon mérehatolást a földre, hanem inkább a föld felszínén építkeztek, ezért nálunk a felső 50-60 centiméterben találtunk ezeknek a koroknak nyomait, de a későbbi rétegeket, lejjebbi rétegeket már nem bolygatták meg a későbbi betelepülők.
Szászhalombatta földvárban az ásatást 25 éve vezető Vice Magdolna régésszel beszélgettem. Hamarosan a Mohácsi csatával folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.